Feltámadt az Úr, bizonnyal feltámadt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ünnepi Isten tiszteletünket a 187. dicséretünk éneklésével kezdjük el. E húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének. Helyünket elfoglalva, keressük meg a 348. dicséretünket, folytassuk Isten tiszteletünket e dicséret első 3 verszakának éneklésével. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg a feltámadás örömhírét most Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből, első levele 15. fejezetének első 11 verséből. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők, így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, hogy mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem a cselekvői is. Helyünket elfoglalva, válaszoljunk erre az örömhírre. Áldunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk, azért, hogy a hétköznapok szürkesége után ünnepet készítettél most számunkra. Áldunk és magasztalunk azért, hogy attól lehet igazán ünnep ez a húsvét számunkra, amit te cselekedtél. Arra kérünk most téged, segíts megértenünk, hogy mi is az, amit te elterveztél, megígértél már az Ószövetség idején, és aztán véghez is vittél. Értünk a mi javunkra. Segíts nekünk, hogy ne csak az eszünkkel érthessük meg, hanem a szívünkkel, egész lényünkkel el tudjuk fogadni. És életünk, melyet egyre inkább a reménytelenség, a bizonytalanság, a tehetetlenség érzete jellemzi, hadd válhasson igazán örvendező életté. A szívünk hadd telhessen meg a te békességeddel. Könyörgünk, áraszt ki most közénk szent lelkedet, s munkálja mindez bennünk, tegye élővé, személyessé számunkra a feltámadás örömhírét, hogy mi is feltámadhassunk új életre, s hadd élhessük a mindennapjainkat is ennek az erejével, békességével, örömével. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk, könyörülj meg rajtunk, s légy velünk a te kegyelmeddel. Amen. Isten üzenetének a hallgatására készülve a 351. dicséretünk első, 7. és 8. verszakait énekeljük. Thank you. Isten beszéde az előbb olvasott igeszakaszból hangzik hozzánk, tehát Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele 15. fejezetéből, a 10. vers első feléből. Pál apostol így vall: de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el most a helyünket. A fejlődés lélektannal foglalkozó szakemberek szerint a 10 éves kor jellemzője az ilyen, mint a ki vagyok én, és ehhez hasonló kérdéseknek a megfogalmazása, illetve az, hogy keressük a választ ezekre. Mi az életem értelme, célja? Hol és hogyan élhetem át leginkább azt, hogy értékes, fontos személy vagyok? Jó esetben 21 néhány éves korunkra ezekre a kérdésekre választ találunk, és érett személyiségként indulhatunk el a nagybetűs életbe. Manapság azonban már mintha nem ilyen egyértelmű lenne ez az egész folyamat. 30, de olykor azt látjuk, hogy 40 és 50 évesek életvitele is azt sejteti, minthogyha még hiányozna ezeknek a kérdéseknek a tisztázása. Hiányozna még, vagy pedig újra probléma lett. És ezeknek is a következménye talán a vagyok, ami vagyok felfogás, amely különböző változatban jelenik meg. Csak egy néhányat említek most ezek közül. Megszülettem. Nem tehetek róla. A lényeg azonban az, hogy itt vagyok. És ha már itt vagyok, akkor kihasználok minden lehetőséget. Minden olyan lehetőséget, melyek élvezetessé teszik számomra az életet. Amit megkívánok, az legyen is az enyém. Étel, ital, egyéb testi örömök, gyerünk, ide velük. Második variáció. Világra jöttem. Nem én akartam ezt. Ha ennek ellenére élnem kell, akkor legalább a többiek álljanak a rendelkezésemre, szó nélkül. Hiszen én teszek nekik szívességet azzal, hogy hajlandó vagyok élni. Harmadik variáció. Lelkesen indultam a nagybetűs életbe. Csalódások, kudarcok sorozata következett. Hiába akartam jobbat, nemesebbet, a körülmények egyszerűen nem engedték. A tehetetlenség érzete rettenetes. Belefásultam már az életbe. Negyedik variáció. Azt mondják a mellettem élők, bizonyos tulajdonságaim és szokásaim igencsak megnehezítik a mindennapjaikat. Jó lenne változnom, változtatni dolgokon. De hát nem értem, miért nem fogják fel, hogy én már csak ilyen vagyok. Lehet, hogy a sor tovább bővülne, hogyha most alkalmunk lenne arra, hogy elkezdjünk erről beszélgetni. Hogyha mindegyikünk oda tenné a sor végére a saját vagyok, ami vagyok felfogását. Én azonban most azzal folytatnám, amit itt a felolvasott ige szakaszunk tár elénk. Pál apostolnak a vagyok, ami vagyok felfogásával. Így vallott, Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Ki is volt Pál apostol? A Filippi beliaknak írt levelében így van saját magáról. 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benjamin törzséből származom, héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus. A törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Nem akármilyen erkölcsi bizonyítvány ez. Különösképpen is, ha a farizeus szót jól értjük, hiszen abban az időben azért még nem annyira képmutatót jelentett, hanem ez egy hegyességi irányzat volt. Ennek az irányzatnak a tagja volt Pál apostol. Azt is megtudhatjuk róla, hogy otthonról sem üres kézzel bocsátották el, de aztán egy híres, művelt rabbinál, Gamálielnél tanult. Megint csak ő maga így ír erről. Ott kaptam nevelést, az ősi törvény szigora szerint, és én is így rajongtam Istenet, ahogyan Maci minnyájan. Ezt az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvashatjuk. Egy másik gyülekezetnek, a Galata belieknek pedig azt mondja saját magáról, a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, mint hogy fölötti buzgó rajongója voltam atyáim hagyományának. Az Ószövetség alapos ismerete, a népe szeretete, éles logika, formális gondolkodási készség, ez mind jellemezte Pált. Az apostolok cselekedetéről írott könyv 9. fejezetében azonban valami megdöbbentőt is olvasunk. Így hangzik, Saul pedig, azaz Pál, az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Isten iránti rajongásából tehát ez következett, hogy szinte mint egy éhes, ragadozó állat kutatott azok után, akik Jézus Krisztusban hittek, és elindultak az ő útján, azért, hogy megkötözhesse őket, hogy börtönbe hurcolhassa őket. Ezen az útján állította meg Jézus Krisztus. És értette meg vele azt, hogy követőjének az üldözése egyet jelent igazából az ő üldözésével. És ezután döbbent rá Pál apostol, Saul más nevén, arra, hogy bár ő rengeteg ismerettel rendelkezett, Istent azonban mégsem ismerte igazán, hiszen nem volt vele személyes kapcsolata. És az is világossá vált számára, hogy ahhoz az Istenhez, akiért ő rajongott, Jézus Krisztus nyitotta meg kereszthalálával az utat. Ettől az Úrtól kapott ő küldetést. Hogy mi volt a küldetése, mit kellett hirdetnie, azt a most felolvasott szakaszban így fogalmazta meg. Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. És megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek. És azt is hozzátette, a szakasz elején olvashattuk, hogy ezáltal az evangélium által üdvözülhetnek, ha megtartják ezt. Ennek az evangéliumnak a hirdetésére szánta oda magát Pál. Valva, hogy a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. Így folytatja azonban, de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És hozzám való kegyelme nem volt hiába való, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Milyen egészséges öntudattal beszél Pál a saját szerepéről, feladatáról. Hiszen nem hallgatja el azt sem, hogy bizony missziói útjai fáradtsággal jártak. Hát ő érezte a lábaiban a rengeteg kilométert, melyeket éppen gyalog kellett megtennie. Az ő gyomra korgott, amikor éheznie kellett, és ő érezte a bőrén a hideget, és neki sajgott mindene akkor, amikor bántalmazták a Jézus Krisztusba vetett hitéért, és az érte végzett szolgálatáért. Ezek is tények. Rengeteget szenvedett, miközben hirdette az evangéliumot. Azt is hangsúlyozza azonban, hogy mindezekre az Úr kegyelme tette őt képessé. Az az Úr, aki egykor, az Ószövetségben olvashatjuk, Mózesnek így mutatkozott be, vagyok, aki vagyok. És ez az ige, és most nyelvtani kategóriára gondolok, ez a vagyok, ez a héber lenni igének egy ragozott formája, és azt jelenti, hogy az ott lévő, a jelenlévő, a veled lévő. És két jellegzetessége van ennek az igének. Az egyik az, hogy nagyon intenzív igeforma. Tehát az Isten jelenlétének nagyon intenzív kifejezése. A másik jellegzetessége pedig az, hogy több igeidőben is fordítható. Aki van, illetve ott van, jelen van, aki volt és aki lesz. És hogyha megnézzük ott, a Mózes második könyvében, amikor Isten ezt elmondja Mózesnek, akkor a szöveg is ezt támasztja alá. Én vagyok atyáid Istene, Ábrahám, Izsák és Jákób Istene, aki vezette az atyákat, de aki látja népe sorsát, és bizony én veled leszek. Ilyen Istenre, aki így létezik, bízhatjuk mi rá az életünket. A zsidó nép is ezért szabadulhatott meg az elnyomó egyiptomiak rabságából, mert ez az Isten velük volt. Kivitte őket onnan. Ez az Isten volt az, aki gondoskodott róluk ott a pusztában vándorlásuk során. Akkor sem feledkezett meg népéről, amikor ők hűtlenné váltak Istenükhöz. Majd pedig egyszülött fiában testet öltött, hogy még jobban megismerhessük őt. Immanuel, velünk az Isten. Ez karácsonynak, a másik nagy ünnepünknek az öröm üzenete. Megszületett a megtartó, a szabadító. Jézus pedig már 12 évesen, ezt olvashatjuk az evangéliumban, a jeruzsálemi templomban járva, mennyei atya dolgaival foglalkozott. Aztán pedig majd 30-as évei elején megjelenik a nyilvánosság előtt, és elkezdi hirdetni, elközelített az Isten országa. Térjetek meg, s higgyetek az evangéliumnak. Azután sorban egymás után felcsendülnek az én vagyok mondások az ajkáról. Én vagyok a kenyér, amely táplál titeket. Én vagyok a jó pásztor, aki az életét adja az övéiért. Én vagyok az élő víz, én vagyok a világ világossága. Ebben a világosságban ismerhetitek meg igazán saját magatokat is. Ebben a világosságban láthatjátok helyes összefüggésben az eseményeket. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Én vagyok a feltámadás és az élet. A tanítványoknak, amikor a viharos tengeren küszködnek, azt mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Csodái, gyógyításai pedig jelként támasztják alá e szavait, hogy ő valóban az, akiben a vagyok, aki vagyok, az örökké való Isten öltött testet. Ugyanaz az Isten, aki Ábrahámnak, Mózesnek, a zsidó népnek kijelentette magát. Hogy mennyire velünk van ez az Isten? Azt leginkább nagypéntek történése mutatja. Jézusban annyira velünk van, hogy ő a helyünkre állt. A mi helyünkre. Akik leráztuk magunkról az Isten uralmát, és mentünk a magunk feje után, a magunk kívánságai és vágyai után. A vagyok, ami vagyok ember helyére állt. Az önző, a fásult, a közönyös, a csalódott, az én már csak ilyen vagyok, ember helyére állt Jézus Krisztus, s magára vette az Isten elleni lázadásunk büntetését. Így érvényesülhetett a Szent Isten igazsága, s ugyanakkor az irántunk való szeretete is. Az, hogy Isten feltámasztotta Jézust, azt is mutatja, hogy elfogadta Jézusnak az áldozatát, mint az egyetlen lehetséges megoldást a mi életünkre nézve. Ezért az egyetlen lehetőség arra, hogy mi Istentől bocsánatot kaphassunk, az, ha elfogadjuk hittel azt, amit Jézus Krisztus vívott ki a számunkra, amit ő tett értünk. Ez pedig ajándék, Isten ajándéka. Kegyelemből van bocsánatunk. Kegyelemből élhetünk Isten jelenlétében, már itt a földön, és majd ennek folytatásaként az örökké valóságban is. Mihelyt hittel megragadjuk, a miénk lesz ez a kegyelem, és örök életünk van és lesz. Nem csodálatos ez, kedves testvérek, hogy Isten ahelyett, hogy úgy bánna velünk, ahogyan azt megérdemeljük, érthetetlen kegyelmében és nagy lelkűségében bűnbocsánatot kínál nekünk. És ez Jézus Krisztus kereszthalála által lehetséges. Isten kegyelme segít megtalálni, hogy ki vagyok valójában. Mitől vagyok értékes, mint ember? Hiszen Isten pontosan tudja, hogy milyen vagyok. Látja az egész életemet, és ennek ellenére szeret engem. Micsoda megkönnyebbülés lehet ez, ha olyan igazán megértjük és rácsodálkozunk. Micsoda szabadság, felszabadulás ez számunkra. Elfogadhatjuk az Isten kegyelmét. És ez a kegyelem azt jelenti, Isten mindent tud az életemről, az elrontott dolgaimról, elrontott kapcsolataimról. És mégis feltétel nélkül szeret engem. Ez pedig Jézus keresztje teszi teljesen egyértelművé. Hiszen Jézus Krisztus meghalt helyettem, annak ellenére, hogy tudja, milyen vagyok. Az a személy, aki a világ felett majd egyszer ítéletet mond, visszavonhatatlan és tökéletes szeretettel szeret bennünket. Ez a feltétel nélküli szeretet pedig jelenti számunkra azt is, hogy nem kell magunkat takargatni, és nem kell megjátszani magunkat az Isten előtt, de még az emberek előtt sem. Másodszor azt is jelenti, hogyha Krisztusra bíztuk az életünket, akkor nincs mit bizonyítanunk. Nem kell, hogy a bizonyítási vágy örökké ott hajtson bennünket, túlhajtson bennünket. Már gyermekkorban elkezdődik ennek a megtapasztalása. És ahogy idősebbek leszünk, továbbra is csak azt látjuk, legtöbbször azt tapasztaljuk, hogy a szeretetet soha nem adják ingyen. Szeretlek, mert fiatal vagy. Szeretlek, mert szép vagy. Szeretlek, mert tehetséges vagy. Szeretlek, mert a veled való kapcsolatomból hasznom fakadhat. És a lista megy tovább. Ebből következően az embernek egész életét ebben a tudatban kell leélni, legalábbis nagyon sokan ennek a tudatában élik le, hogy nekem folyamatosan bizonyítanom kell, mert egyébként nem fognak szeretni engem. A keresztény élet azonban nem ilyen. A Krisztust követő élet nem ilyen. Mert a Krisztust követő életnek a mozgatórugója nem a feltételekhez kötött szeretet, hanem a feltétel nélküli szeretet. A Krisztus követésben nem fogcsikorgatós kötelességteljesítésről van szó, és nem is saját értékünk bizonygatásáról, hanem egy ajándék elfogadásáról. Méghozzá egy olyan ajándék elfogadásáról, amelyet nem érdemelünk meg, és kiérdemelni sem tudunk. Illetve ennek folytatásaként arról van szó a Krisztus követő életben, hogy hálás életet élek ezért az ajándékért. Az elfogadott isteni kegyelem az az egymással való kapcsolatainkra is hatással lesz. Képessé tesz arra, hogy szívből jövően meg tudjunk bocsátani egymásnak. Hiszen sokkal könnyebb megbocsátani másoknak, ha arra gondolunk, hogy nekünk mennyit bocsátott meg az Isten. Gondoljak csak bele, hát akkor én ne bocsátanék meg embertársamnak. Pál apostol e kegyelmet megragadva, és az Úr feltétel nélküli szeretetét a szívébe engedve vallhatta ezt, hogy de én az Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És ő azt is hozzátehette, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Mert hálából az egész életét odaszánta a Jézus Krisztusnak való szolgálatra. Húsvét örömüzenete az, hogy Istennek egy kegyelmi ajándéka az ő kegyelme, számunkra is készen van. Vegyük hát át. Éljünk vele. Éljünk ezzel napról napra, a szürke, unalmas hétköznapokon is. Éljünk úgy vele, hogy aztán mi is elmondhassuk, Isten hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Ámen. 342. dicséretünket keressük meg. Énekeljük a 4. és 5. versszakait. legyen ez imádságunk is, és készüljünk a megkerített asztalhoz így, ezt énekelve imádságos lelkülettel. Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ámen. Kedves testvéreim, figyeljünk együtt arra, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Legbővebben Pál apostol adja elénk a korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a következő szavakkal folytatja levelét: azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Most mi is cselekedjük ezt. Maradjunk néhány percig csöndben, e csöndben kiki imádságban odafordulhat az élő Istenhez, kérheti az ő szent lelke segítségét, hogy mutassa meg mindazt, amivel megbántotta őt, megbántotta embertársait. Urunk, könyörülő mennyei édesatyánk, a zsoltárossal együtt kérjük: mosd meg engem, hadd lehessek fehérebb a hónál. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ámen. Bűneink megvallása után valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentek házat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen.
Most pedig még egyházunk rendje szerint néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és átadlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom.
Én ezt ígérem és fogadom.
Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája. Hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet a mi Urunk Istenünk ad meg, ingyen kegyelemből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Ámen. Íme, kedves testvéreim, minden készen van, az asztal meg van terítve, Isten kegyelmi ajándéka készen van, átvehetjük hittel. Jöjjünk ide a gyülekezetben megszokott szép rendben, tehát először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, után a belső oldalon, illetve majd az oldalsó részben ülő testvérek. Az úrvacsorai közösség alatt pedig énekeljünk, akik a helyünkön vagyunk. A 457. dicséret lesz az első, amelyet énekelünk, és aztán sorban az utána következőkkel folytassuk. Íme, kedves testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, így éltek a reformátorok hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Azt a kegyelmet, azt a bocsánatot, amelyet kaptunk Urunktól, adjuk tovább. Azt a szeretetet, amelyet ránk sugárzott most, árasztjuk tovább. Otthon is, családunk körében is, kint a világban is. Hajtsuk meg a fejünket, adjunk hálát Urunknak imádságban a kapott áldásokért, és kérjünk mindehhez erőt is. Áldunk is magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy húsvétot ünnepelhetünk. Áldunk is magasztalunk ezért az ünnepi Isten tiszteletért. Áldunk is magasztalunk azért, hogy Te olyan Isten vagy, aki kijelentetted magad, megmutattad magad, aki megszólítottál embereket, aki elhívtál a Te követésedre embereket, aki kiválasztottad magadnak a zsidó népet, hogy rólad tanúskodjanak, aki szövetséget kötöttél velük, majd ezt a szövetséget kiterjesztetted, egyszülött fiadban az Úr Jézus Krisztusban az egész világra. Köszönjük, hogy így e szövetségnek mi is részesei lehetünk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy olyan Úr vagy, aki velünk vagy, akinek a jelenlétét újra és újra meg lehet tapasztalni. Köszönjük neked, hogy ma is erre emlékeztettél bennünket, és biztattál, hogy merjünk így odafordulni, így megszólítani. Köszönjük neked azt, hogy kegyelmet készítettél számunkra, lázadó emberek számára, akik nem hajtottunk fejet a te uralmad alatt. Urunk, köszönjük neked, hogy mégis kész vagy megbocsátani nekünk, és hogy ezért adtad Jézus Krisztust, általa válik ez lehetségessé. Köszönjük, hogy Jézus az út, és ezen az úton mi eljuthatunk hozzád, sőt, személyes közösségbe kerülhetünk veled. Köszönjük neked, hogy úgy élhetünk, hogy megtapasztalhatjuk az igazi szabadságot, hogy nem kell nekünk erőlködnünk, nem kell bizonygatnunk folyton, hogy kik is vagyunk és mit is érünk, nem kell állarcot föltenni és úgy járni kellni a világban. Áldunk és magasztalunk szeretetedért, amely feltétel nélküli szeretet. Köszönjük, hogy így szerez bennünket, és hogy mindazt, amit tettél értünk, ezzel a szeretettel tetted, ez indított téged. Segíts nekünk, hogy kegyelmedet, amelyet most is kínáltál, adtál nekünk, ne tegyük hiába valóvá, hanem hadd élhessünk úgy, hogy tényleg megláthassák életünkön keresztül, hogy hozzád tartozunk. Áld meg, így kérünk, ünnepünk további részét is, a holnapi napot is, és áld meg így a hétköznapokat is, hogy az így kapott reménységgel, békességettel, örömmel járhassunk az életünk útján, ezt vihessük a reménytelen, elbizonytalanodó, elcsükkedő embertársaink közé, hogy van, akihez oda lehet fordulni, van kiút, van remény, van megoldás. Te vagy az Urunk. Ezt hirdethessük szavainkkal és életünkkel is. Segíts ebben nekünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, a magányosokért, könyörgünk hozzád azokért különösképpen is, akiknek az ünnepnapokat is kórházban kell tölteniük. Légy a társuk, légy a vigasztalójuk, bátorítójuk. Hozzád imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek most nagy héten kellett megállniuk szerettük ravatala mellett. Kérünk, hogy hadd tapasztalhassák meg ők is szeretetedet, tőled kaphassanak igazi vigasztalást és békességet. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen, akaratod szerint. Amen. Együtt imádkozzuk most a mi Úrunktól tanult imát.
Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Figyeljünk együtt még gyülekezeti életünk eseményeire, az elmúlt napok eseményeire. Ahogyan az imádságban is utaltam már rá, meg kellett állnunk egy testvérünk ravatala mellett az elmúlt napokban. Szaksz Ernőné Gesztesi Jolántól búcsúztunk, aki 1954. július 2-án Budaörsön született, és ezesztendő március 23-án Budapesten hunyt el. Kívánunk minden kedves családtagjának az Úristentől sok erőt, békességet és vigaszt. Sok szeretettel köszöntöm most is gyülekezetünkben legátusunkat. Azért mondtam így, hogy most is, hiszen péntek este már szolgált közöttünk, akik itt voltak, tudják. Szetei Szabolcsot, a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karának 5. éves hallgatóját. Köszönjük mostani úrvacsorai szolgálatát is. Holnap délelőtt ő fogja közöttünk Isten igéjét hirdetni. Kívánjuk Isten áldását a holnapi szolgálatra is, meg a többi szolgálathoz is, és egész életére és családjára. Sok szeretettel hívom és várom a testvéreket holnap délelőtt is tehát. 10 órakor lesz istentiszteletünk, és holnap is megterítjük az Úrnak szent asztalát. A hét további alkalmai pedig a következőképpen alakulnak. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz. Ugyancsak szerdán délelőtt lesz 9 órai kezdettel a baba-mama kör. E körnek a legelső alkalma lesz most, húsvét utáni héten. Vigyük a hírét ennek, hogy van lehetőség arra, hogy azok az édesanyák, akik otthon vannak kicsi gyermekeikkel, eljöjjenek ide, és itt együtt töltsenek el néhány órát, és közben szabad Istenre is figyelni, sőt jó, hogyha figyelnek, hogy Isten milyen tanácsokat, útmutatást, segítséget ad, például a gyermekneveléshez is. Csütörtökön 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk, pénteken 3:30-tól konfirmációs óra lesz, este 7 órai kezdettel ifjúsági bibliaórát tartunk, illetve bibliakört. Ránk következő hétvégén vendégeket várunk ide a gyülekezetünkbe, ahogyan ezt hirdettem már, a Pápai Teológiai Akadémiáról érkeznek hozzánk teológusok. Szombaton fognak jönni, egy kirándulást tervezünk szombat délutánra. Természetesen ez az időjárástól függ, mert ha esik az eső, akkor nem tudunk kirándulni, de reméljük, hogy jó idő lesz. Úgyhogy aki szívesen kirándulna velünk együtt, azt hívjuk ide délután 2 órára. Vasárnap pedig ők végzik az istentisztelet szolgálatát, illetve az egyik tanáruk, Zalatnai István, nagytiszteletű úr fogja Isten igéjét hirdetni, a teológusok pedig énekkel, verssel dicsőítik az Urat. Nagyon szépen köszönöm azoknak a testvéreknek a segítséget, akik már vállalták azt, hogy elszállásolnak közülük egy vagy két teológust. Még várunk jelentkezőket, tehát nincs még minden teológusnak helye, aki meg tudja tenni, hogy tehát most következő hétvégén, szombatról vasárnapra virradó éjszaka szállást ad egy vagy két teológusnak, és tud mellé egy kis reggelit is biztosítani vasárnap, illetve ebédet, azt köszönettel vennénk, és kérem szépen, hogy akkor tessenek szólni, akár most istentisztelet után is. Természetesen vasárnap az istentisztelettel egy időben a gyermekek számára is lesz rend gyermekóra, illetve hirdetem azt, hogy az egészen pici gyermekekkel pedig itt a templom szintjén lévő babaszobában lehet hallgatni, tehát követni az istentiszteletet. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Kérésre a beteg és idős testvéreinkhez elviszem az úrvacsorát. Várom az ezzel kapcsolatos jelzéseket, hogyha tudunk ilyen testvérről, akkor tessenek szólni most az istentisztelet után akár. Nyáron szeretnénk együtt lenni most is, gyülekezeti csendes héten. Ennek az időpontja július 6-ától 12-ig lesz, terjedő napok, helyszíne pedig Bakonybél, Vadszőlőpanzió. Az árak azok ki vannak írva a hirdető táblánkon található tájékoztatón, és aki kér még ilyen tájékoztatót, annak tudunk adni. Sok szeretettel hívunk mindenkit, ahogyan az már évek óta van, egészen picikortól, egészen a 99-100 éves korig bárki. Tehát életkortól függetlenül bárki jöhet. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a csendes hétre is, ahol lelkileg is, meg testileg is feltöltődhetünk és kikapcsolódhatunk. Húsvéti hírlevelünket is a testvérek figyelmébe ajánlom, akik még nem vitték el, esetleg nem jártak itt az elmúlt héten, elmúlt vasárnap. Készen van, tehát a hírlevél hátul megtalálhatjuk, most nem tettük borítékba, úgyhogy nyugodtan úgy vegyünk el belőle, és megköszönjük azt is, hogyha a közelünkben lakó reformátusoknak is viszünk belőle, szomszéduknak, vagy az utcánkban lakóknak. Köszönjük szépen a hírlevél létrejöttében közreműködőknek és a postásoknak is a fáradozását. Hirdetem most is, hogy megalakult református egyházunk nevelőszülő hálózata. Akit érdekel ez, annak írásos tájékoztatót tudok adni, tehát bizalommal forduljon hozzám. Hirdetem azt is, hogy református egyházunk támogatókat keres egy házaspár, dr. Németh Júlia orvos és férje Pál úr Tamás missziós útjához Észak-Indiába. Egy indiai keresztény missziós szervezet kórházaiban dolgoznának ők 2009 tavaszától fél éves időtartamig. Indiában nincs egészségbiztosítás, és ez a missziós szervezet főként brit keresztjének támogatásával csökkentett áron, vagy pedig ingyen gyógyít ottani szegényeket, akik nem tudják kifizetni máshol az ellátás árát. Egyének, illetve gyülekezetek segítségét is várják, akik imádságban és vagy egyszeri, illetve rendszeres adományokkal támogatnák e terv megvalósulását. Havi rendszeres beszámolót és aktuális imakéréseket küldenek ezeknek a személyeknek, illetve gyülekezeteknek. Tájékoztató lapot is küldtek, ezt is megtalálhatjuk a benti hirdetőtáblán, néhányat ott föltűzve láthatunk. Nyugodtan vigyen el belőle az, akit érdekel ez, vagy aki szívesen támogatna, és aki tudja támogatni ezt a missziós utat. Végül az adakozás lehetőségére hívom fel a figyelmet. Emlékezzünk Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Minden kedves testvéremnek áldott, kegyelemteljes húsvéti ünnepet kívánok, mára is és holnapra is. Egy dolgot még hirdetnem kell, segítettek itt ebben. Méghozzá azt, hogy ahogyan az már itt elhangzott több vasárnap is, a Budaörs rádióban havonta egy alkalommal egy órás református műsor van, amely műsort mi készíthetünk. A soron következő az éppen ma délután lesz 2 órakor. Tehát ma délután 2 órakor a 104,8-es frekvencián meghallgathatjuk a Budaörsi Rádiónak ezt az adását, amely a Mi Tehát a Református Gyülekezetünknek az adás, illetve műsora. Most pedig a 356. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig, mind az 5 versével, az 5. majd fennállva. És jó lenne, hogyha valóban örvendező szívvel tudnánk énekelni. Ezek után, Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen.
Thank you. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.